Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432, e-mail címünk a hitkapuja@gmail.com. A mai adásban tovább lapozzuk a Szentírást, és folytatjuk a Leviták könyvét, amelyen további áldozati fajtákról és exakt leírásokról esik szó. Az első hozzáfűzött kérdésünk az lenne, hogy a Leviták könyvében a só, mint szimbólum jelenik meg. Mi ennek az értelmezése?
Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban erről hallunk az Ószövetségben, hogy az áldozati állat húsára sót kellett hinteni. Vagyis ez egy nagyon fontos része volt az állatok föláldozásának. Mi ennek a szimbóluma, jelentése? Azért is érdekes erről beszélnünk, mert jobban megértjük, amit Jézus mond, hogy ti vagytok a föld sója. És utána hozzáteszi a Márk evangéliumban, hogy mindenki tűzzel sóznak majd meg, vagyis kicsit visszautal az elégő áldozatokra. Elsőre talán furcsa is a kifejezés, hogy föld sója, mert ha a földet besózzuk, akkor nem tud teremni. Kartágót például besózták, és ilyen módon tették lakhatatlanná, terméketlenné. Az ókori ember úgy gondolta, hogy minden romlás, így a húsok romlása is a démonoktól, a gonosz szellemektől ered. Mert Isten a világot szépnek alkotta, jónak, élőnek, egésznek, és ami ezt darabokra szétbomlasztja, a húsok rothadását okozza, az a gonosztól való, aki Isten művét tönkre akarja tenni. Az ókorban nem volt más módja a húsok tartósításának, nem volt hűtőszekrény vagy egyéb, hanem besózták a húsokat. És éppen ezért úgy tartották, hogy a só távol tartja a gonosz lelket, és meg tudja óvni a rontástól a húsokat, illetőleg más dolgokat is. Ennek az oka, illetőleg hát ez az oka annak, hogyha egy újszülött gyermeket meg akartak védeni betegségektől, bajtól, akkor rögtön a szülés után besózták. Legalábbis egy kicsi sót rátettek, hogy a gonosz lelket elűzzék, ahogy ezt Ezekiel próféta könyvében olvassuk. Jézus, amikor azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, akkor nem csak arra gondol, hogy a só nagyon fontos, nagyon hasznos, enélkül az élet és az étkezés elképzelhetetlen, hanem valószínűleg konkrétan gondol arra, hogy a tanítványok olyanok, mint a só, vagyis a gonosz lelket és az ő negatív hatásait távol tartják a világtól, a közösségektől, a családjaiktól, megóvják a világot a széteséstől. A gonosznak a tevékenysége az, hogy egymás ellen fordítson, embereket szétszakítson, családokat, nemzeteket egymás ellen. Így is nevezik görögül a gonosz lelket, hogy diabolos, ami azt jelenti, hogy szétzavaró, szétszakító, szétdobáló. Ami egységes, az próbálja a gonosz lélek tönkretenni. A tanítványok pedig ezt a hatást tartják távol a világtól, és a szeretettel, hűséggel, jósággal egybe tartják a családokat, a közösségeket és az emberiség nagy családját. Ezért is köti össze Jézus a só gondolatot a békével. Szintén Szent Márk evangéliumában halljuk, hogy legyen bennetek só, éljetek békében egymással. A só a békesség, ami a veszekedéseket, a széthúzást előzi. Szent Pál apostol ugyanerre utal, amikor azt mondja, hogy legyen a szavatok szíves, sóval ízes. A jó szavak, amik összekötnek és nem viszájcítanak, olyanok, mint a só, amelyik távol tartja a veszekedést, a szétesést egy családtól. Egyébként is az ókorban a só a barátság jele volt. Egy kicsit másokból, ha sok sót megevett valaki egy emberrel, az jelezte, hogy sok ideje, ismerik és szeretik egymást. Vagyis benne van Jézus hasonlatában ez a gondolat, hogy a tanítványok olyanok, mint a só, amelyek megőrzik a családok, az emberiség nagy családjának az egységét és békéjét. Talán érdekes arról is egy pár szót szólni, hogy Jézus úgy folytatja, ha a só sótlanná válik, mivel lehet megsózni. Talán hadd tegyem azt hozzá, hogy a magyar fordítás, ami azt mondja, hogy ízetlenné, az egy kicsikét gyöngített kifejezés, valójában Jézus erről beszél, a só sótlanná válik. Nagyon sokfajta magyarázat született erről, hogy mire gondol itt Jézus. Lehet-e a só sótlan? És sokan azt mondták, hogy a holtengerből szedtek ki sót, egy ilyen kis zsákocskába tették bele, engedték mondjuk a készülő levesbe, és mint egy ilyen filteres módon kiolvadt belőle a só, ilyen módon sózták az ételt, és a megmaradt anyagokat, ami nem só volt, a holtengernek az egyéb ásványait, ezeket később kidobták. Ha a só sótlanná válik, nem való másra, mint hogy kidobják és eltapossák az emberek. Mások arra gondoltak, hogy palesztin pékek mind a mai napig néha a sütő lapnak a tetejére sót tesznek, és erre teszik rá a tésztát, ilyen módon sütik a kenyeret, és egy idő után a só beszennyeződik, illetőleg használhatatlanná válik, és kidobják. Azonban az ókorban egyetlen olyan szövegünk, adatunk sincs arra, se arra, hogy a holtengerből ilyen filteres módon sót vettek volna ki. Egyébként a holtengernek a sója teljesen alkalmatlan ételek ízesítésére, mert annyi más anyag, kén és egyebek vannak a vízben, hogy azt nem lehetne fogyasztani. De ilyen adatunk sincs, hogy az ókorban a pékek sót tettek volna a kenyér alá, illetőleg a sütéskor ezt használták volna. Vagyis ezek újkorban modern biblia tudósok által íróasztalnál kitalált magyarázatok. Mindig az a magyarázat jó, ami ókori, korabeli, tehát ami azt a kornak a mentalitását hordozza, és annak a fényében magyaráz meg egy mondást, amikor az valóban elhangzott. És van egy korabeli mondásunk a sótlan só kapcsán, méghozzá egy rabbi, aki egy kicsikét ki akarja gúnyolni, meg akarja kérdőjelezni Jézus mondását, azt kérdezi a tanítványaitól, hogy ha a só sótlanná válik, akkor mivel lehetne megsózni? Vagyis idézi Jézus mondatát, ez néhány évtizeddel Jézus halála föltámadása után, tehát abban a korban történik. A tanítványok meglepődnek, megkérdezik, hogy válhat-e sótlanná a só? Mire? Ó, bocsánat, elrontottam a válaszokat. Elsőre azt válaszolja, nem tudnak a tanítványok válaszolni, és a rabbi azt mondja, amikor kérdezi, hogy mivel lehetne megsózni a sót, ha sótlanná válik, a rabbi azt mondja, az összvér szülésével. Mire a tanítványok azt mondják, hogy szülhet-e az összvér? Nyilvánvalóan nem. Mire a rabbi pedig ezt mondja, hogy válhat-e sótlanná a só? Vagyis arra gondol, hogy nem. Amit Jézus mond, az abszurd. Jézus korában, amikor hallották ezt a mondást, hogy a só sótlanná válik, akkor nem az jutott eszükbe, hogy lám-lám a pékek is így csinálják, hanem az, hogy ilyen lehetetlen. És valóban az, amíg a nátriumklorid nátriumklorid, vagyis amíg a só só, addig az íze is sós. Nincsen sótlan só. Jézus mondása egy abszurd mondás. És azt akarja elmondani, hogy az a tanítvány, aki nem tud sózni, vagyis nem szeretet árad belőle, nem tud egybetartani, nem tud békességet hozni, az éppen olyan abszurd létező, mint a sótlan só. Ha valaki keresztény, akkor szükségképpen szeretetet áraszt, egybetart. Elképzelhetetlen a sótlan só, ahogy elképzelhetetlen egy olyan mécses is, amit azért gyújtanak, hogy utána a véka alá rejtsék. A világ világossága vagyunk, a föld sója, azért vagyunk, hogy sózzunk, vagyis összetartsuk szeretettel, békességgel a világot.
Ha egy picit tovább olvassuk a Leviták könyvét, akkor megfigyelhetjük, hogy a különböző személyek áldozatainak megkülönböztetéséről is olvasunk. Miért fontos különbségtétel, hogy főpapról, közemberről, vagy milyen áldozattevőről van szó?
A Leviták könyve megkülönbözteti a főpap áldozatát, a fejedelemét, aztán az egész közösségnek a közös áldozatát, és végül az egyének áldozatait. És a főpap és a fejedelem áldozata sokkal nagyobb. Tehát sokkal nagyobb állatokat, főképpen bikát kellett föláldozni, illetőleg sokkal több áldozati állatot. Mi van e mögött? Nem annyira az, hogy ők fontos emberek, és nagyobb pompával kell a liturgiát körülöttük végezni, hanem sokkal inkább az a meggyőződés, hogy aki vezetője a népnek, annak a felelőssége óriási. Ahogy Jézus mondta, hogy aki többet kapott, attól többet is kérnek számon. Vagy ahogy Ezekiel próféta mondta a maga profétai küldetése kapcsán, hogy az Úristen azt mondta, őrül rendeltelek, őrnek rendeltelek téged Izrael háza fölé. És ha hallod a veszély közelettét, és nem kiáltasz, akkor az elveszett embereknek a vérét rajtad kérem számon. A prófétának óriási a felelőssége. Ahogy másut arról hallunk, hogy Dávid király bűne miatt az egész nép bűnhődik, és tragédiákon megy keresztül. A királyok könyvében szintén ezt olvassuk, hogy a királyok vétkei az egész népre kihatnak, és végül is ennek az eredménye a babiloni fogság, az ország elveszítése. Nagyon aktuális talán ez az üzenet is számunkra. Egy népnek a vezető rétege, az elit, az értelmiségiek, a tanárok óriási felelősséget hordoznak, hogy milyen lesz a következő nemzedék, mit adnak át. Akárra gondolunk arra, hogy Lengyelországnak a vezetői minden ellenszél ellenére, hál' Istennek a mai napig meg tudták azt őrizni, hogy abortusz csak nagyon ritka esetben engedélyeznek lengyelországi kórházakban. Ennek a gyümölcse óriási. Lengyelországban az abortuszok száma teljesen eltörpül. Gyermekek tízezreinek, százezreinek az életét menti meg ez a bátorság, amivel ott a politikusok emellett sok-sok támadást kiállva mind a mai napig kitartottak. És egy egész nép lelke teljesen más, ha tisztelik az életet a fogantatástól a természetes halálig. De akár gondolunk arra, hogy egy társadalom elkezdi a házassággal egyenértékűnek tekinteni az azonos neműek együttéléseit, és engedélyezi számukra az örökbefogadást. Ezt az ideológiát terjeszti óvodától az egyetemekig. Egy teljes társadalomnak a mentalitása, az élete fog gyökeresen átalakulni. Óriási a felelőssége a vezetőknek, az értelmiségnek, abban, hogy milyenné teszik lassanként a népük gondolkodását.
Később majd a Leviták könyvében szó esik az azonos neműek kapcsolatáról is abszolút tiltó módon, majd erre is ki fogunk térni a későbbiekben. Olvashatunk arról is, hogy az áldozatot el kell fogyasztani még aznap vagy másnap, mert hogyha továbbra is marad belőle, akkor az már az az áldozat nem lesz kedves végső soron az Úr számára. Miért volt ennyire fontos ez?
Az áldozat egy szent dolog volt az ókori ember számára, isteni, Isten által megérintett, elfogadott dolog, és éppen ezért óvakodni kellett attól, hogy beszennyeződjön, hogy profánná váljon. Egy hús is, hogyha másnapra elteszik, bogarak mászhatnak rá, vagy állatok jöhetnek oda, tehát profánná közönségessé válik, és ilyen módon ezt a szent funkcióját elveszíti. Az ókor nagyon élesen elválasztotta a szentet és a közönségest. A szent területet például, a templom területét egy kis határral, függönnyel körbe is vették, aki belépett, meg kellett mosdania. Nagyon éles volt ez a határ. Héber nyelven a szent, kádós, abból az alapgyökből származik, amiből az angol kat szavunk is, és azt jelenti kihasított, kivágott. Az a hely vagy az idő, amit föntartok Istennek, ahol nem lehet akármit megtenni. Tehát egy áldozat is ilyen, ami istené, és éppen ezért nem szabad, hogy visszahújjon a profán dolgok közé.
Manapság ezzel kapcsolatban nem vagyunk egy kicsit liberálisak? Mondjuk itt arra gondolok, hogy Olaszországban például nem mindegy, hogy az ember hogyan látogat egy templomot, nem mindegy, hogy milyen öltözetet visel. Ezt kifejezetten náluk tapasztalhattuk, nálunk nincsenek ilyen rendelkezések.
Érdekes dolog ez, hogy Jézus bizonyos értelemben ezt a nagyon éles határt a szent és a hétköznapi között eltörli. És azt mondja, ő megszegi a szombatot, a szent időt. Vagy azt mondja, hogy itt nagyobb dolog van, mint a szombat, nagyobb dolog van, mint a templom. Tehát sok ilyen szabályt ő megszeg. Miért? Mert ő látja, hogy a szent idő és a szent hely relatív dolgok. Ugyanis minden idő szent. Isten nem csak az ünnepeken van jelen, hanem minden hétköznapon is. és nem csak a templomban, hanem otthon is. És pontosan azért ünnepeljük az ünnepet, hogy rádöbbenjünk arra, hogy mindenütt és minden időben az Úristen jelen van. Tehát Jézus relativizálja a szent időt és a szent helyet, de nem törli el. Számára is rendkívül fontos a templomnak a szentsége. Ezért is például a kereskedőket kiűzi. Sőt, Márk evangéliában arról is hallunk, hogy látott egy embert, aki terhet vitt át, egy csomagot vitt át a templomon, hogy rövidítse az utat, ezt is megtiltotta. Tehát neki ez a hely szent volt. Miért fontos a szent idő és a szent hely? Ha tudjuk azt, hogy igaziból az Úristen minden helyen és minden időben jelen van. Azért fontos, mert mi emberek test és lélek egyszerre vagyunk. Tehát ahhoz, hogy átélhessem az Isten jelenlétét, aki jelen van minden időben, ahhoz nekem kellenek az ünnepek. Az ünnepen tudom, időben tudom átélni a megrendültséget és az Isten jelenlétét. Kellenek a szent helyek ahhoz, hogy átéljem, hogy ő minden helyen jelen van. Vagyis Jézus relativizálja, de nem eltörli a szentet. És valóban nagyon egyetértek ezzel, hogy ami Olaszországban például evidens, hogy rövid ujjúban nem megyünk be templomba, vagy rövid szoknyában, nagyon helyes lenne, hogyha nálunk is mindenki számára világos lenne, hogy Isten házába megyek, ünnepelni, imádni őt, és méltó módon akarok oda belépni.
Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy Isten mindig rendelkezésre áll, és készen áll a mi fogadásunkra, a mi átlényegülésünkhöz szükséges ez a fajta megkülönböztetés, hogy mi meg tudjunk érkezni hozzá.
A templomba való belépés az építészetileg is így van kitalálva, hogy van egy-két lépcső, ami jelzi, hogy fölemelkedek a hétköznap fölé. Vannak kapuk, amik kicsit kizárják a külvilág zaját. Van a szentelt víz, ami jelzi, hogy megtisztulok. Letérdelek. Tehát átlépek a hétköznapból, a rohanásból, az űrzavarból, a csendbe, az Isten közelébe. Nekem van erre szükségem, hogy megtisztuljak és méltó lélekkel léphessek Isten elé.
A papok beiktatásánál szerepel a 7-es szám, mint időtartam, hogy ennyi ideig kell tartani a felszentelésnek. Ez a régi időkben így volt. Manapság ez hogyan alakul? Van esetleg a szentelésnek, illetve a liturgiának, vagy az előzményeknek, vagy a későbbieknek olyan része, amiben hívők nem vehetnek részt, de mégis előbbről kezdődik, vagy tovább tart?
Mindenekelőtt fontos azt látni, hogy az Ószövetségben a papság főleg egy liturgikus funkció volt. És ez azt is jelentette, hogy nem annyira a pap személye, az ő megérintettsége, hivatása, fölkészülése volt a fontos, sokkal inkább, hogy Áron családjából származzon, beiktassák, és akkor ő végezte ezeket a feladatokat. Az Új Szövetségben a papság lényege nem külső feladatok végzése. Ahogy a Jézus is liturgikus tevékenységet alig végzett. Az ő áldozata az volt, hogy önmagát adta oda egészen a kereszten. És a katolikus papság az ebben való részesedés. Tehát elsősorban az életünk odaadását jelenti, nem a szertartások elvégzését. És éppen ezért a katolikus papságra egy nagyon hosszú készület vezet, ami az Ószövetségben egyáltalán nem volt. 5-6 évig a meghívott ember készül nem csak azzal, hogy tanul, hanem elsősorban lelkileg érik benne a döntés, hogy valóban egész önmagát Isten kezébe adja, és az emberek szolgálatára szentelje. Eközben vannak avatások. Ezek is egyfajta lépcsői a papszentelésnek. Lektorrá, fölolvasóvá és később akolitussá, vagyis áldoztatóvá avatjuk a papnövendékeket. Utána jön a diakónus szentelés, ahol már életre szólóan, visszavonhatatlanul fogadalmat tesz a pap az Úristen szolgálatára, a nőtlen életállapotra, az engedelmességre, tehát az alapvető fogadalmait már a papszentelés előtt egy évvel leteszi. És végül jön maga a papszentelés, amit előkészít egy 5 napos lelki gyakorlat, aminek nyilvánvalóan része a Szent Jónás és egyáltalán az egész életünk Isten kezébe helyezése. A papszentelés előtti napon szokott lenni az ígéretek ünnepélyes letétele, a hitvallás az engedelmességi fogadalom, az egyház törvényei iránt való hűségnek a megfogadása. Vannak olyan esetek, amikor ez a hívek jelenlétében történik, de van, amikor a szeminárium kápolnában csak a kispapok vesznek ezen részt. A papság szentsége tehát egy nagyon komoly, mély lelki fölkészülésnek a vége. A betetőzéseként történik meg a meghívott emberrel. Hasonlóan nagy szentség, nagy odaadás, nagy hivatás a házasság. És nagyon fontos lenne ehhez is egy hasonlóan komoly fölkészülés. Például egy lelki gyakorlat a házasság szentsége előtt. Sok párral ezt úgy javasoltam is, főleg aki komolyabb, mélyebb, igényesebb volt, hogyha szeretnének, akkor legalább egy 2-3 napra esküvő előtt elvonulhatnak. Imádkozni, átgondolni az életüket, a gyónásukat elvégezni, egymással is még egy-egy utolsó nagy beszélgetést végigvinni, akár a esküvő szervezés kapcsán fölmerülő kisebb-nagyobb problémákat még egyszer nyugvó pontra helyezni, és tényleg békességes szívvel, örömmel belépni majd a házasságkötésnek a hatalmas nagy ünnepére. Nagyon sok pár volt, akik ezt végigcsinálták, és utólag azt mondták, hogy majdhogy nem jobb lett volna ott, abban a kis kápolnában, hármasban, ahogy az esti misét mondtuk, ott megtartani az esküvőt. Annyira összeért a szívük, és annyira nem hiányzott hozzá a fényképezőgép és a mennyasszonyi ruha. Tehát kellene a házasság előtt is egy hasonló mély fölkészülés. Azt gondolom, hogy nekünk papoknak egy óriási küldetésünk a szentségekre való rávezetés, amit régen így hívtak, hogy misztagógia, bevezetni a titokba. Ahogy a keresztségre egy nagyon hosszú fölkészülés volt, ugyanígy kellene ezt más szentségek esetében is megtennünk.
Később azt olvashatjuk, hogy előfordul, hogy szabálytalan áldozatot mutatnak be a papok, és őket az Úr ilyenkor halállal sújtotta. Miért lehetett szükség ennyire kemény megtorlásra vagy ellenlépésre?
Szó szerint a Leviták könyve azt mondja, hogy aki ilyen vétséget, kultikus vétséget követ el, bármilyen formában helytelen áldozatot mutat be, az ki kell vágni a népből. Ez nem feltétlen halálbüntetést jelent, hanem elsősorban kizárást. Aki nem vette komolyan, nem végezte őszintén az Isten imádását, a zsidó kultuszban való részvételét, az többet nem engedték oda. Például ilyen volt a babiloni fogság után a szamaritánusok kizárása. Egy hosszú történet lenne, de minden esetre a jeruzsálemi zsidóság vezetősége úgy ítélte, hogy a szamaritánusok összekeveredtek pogányokkal. Egy kicsikét a hitüket is föladták, legalábbis leadtak belőle, a hitük is egy ilyen kevert, csökkentett értékű hit volt, és emiatt a jeruzsálemi templomba egy idő után nem engedték be őket. Tehát ezt jelenti ez, hogy aki nem veszi szentnek vagy halálosan komolynak Isten dolgait, az nem léphet oda. Egy kicsit olyan, mint ahogy a katolikus egyházban van annak szabálya, hogy ki mehet áldozni és ki nem. A Leviták könyvének a története mögött talán ott van két papi családnak a kizárása is, Nadab és Abihu, a két családfő, akit itt említ a Biblia. Ez könnyen lehet, hogy egy hosszú történelmi folyamatnak a leegyszerűsített leírása a Bibliában, ahogy ez a két papi család valamilyen okból lassanként kiszorult a papi szolgálatból.
Az Úr meghatározza aztán a tiszta, illetve a tisztátalan állatok fajtáit is, hogy miből ehetnek Izrael fiai, és miből nem. Ennek miért volt jelentősége?
A Bibliának egy nagyon hangsúlyos része, ez a tiszta és tisztátalan ételek, állatok, cselekedeteknek a megkülönböztetése, és a törekvés arra, hogy az ember tiszta módon őrizze meg az otthonát, a ruháit, a családi életét. Ezek a törvények főleg a babiloni fogság alatt, illetőleg után kristályosodnak ki és sokasodnak meg. Miért? Mert a zsidó nép a fogságban szétszórodott a pogány népek közé. és óriási volt a veszély, hogy összekeverednek a pogányokkal, és ilyen módon asszimilálódnak és eltűnnek. És éppen ezért megszületnek azok a törvények, amik kimondják, hogy a pogánynak az étele tisztátalan. Amihez ő hozzányúlt, abból zsidó ember nem ehet, nem vásárolhatja meg. A háza tisztátalan, nem lehet oda bemenni. És leginkább vele összeházasodni tilos. Mert ezzel a zsidó nép az identitását és ilyen módon a jövőjét elveszíteni. Ez egyébként a történelemben nem egyedülálló, hogy egy kisebbség ehhez hasonló módon védi magát a többségtől és a beolvadástól, hogy tisztátalannak tekinti a többséget. Mint egy ilyen ragály vagy járvány, ilyennek kezeli a külvilágot, és összezár, ilyen módon védi meg a maga túlélését. Tehát ez fogalmazódik itt meg a Bibliában, egy egyébként nagyon remekül működő szisztéma, ami 2000 év óta megőrizte a zsidó népnek a létét. Erről is majd érdemes lenne beszélni, hogy Jézus ezeket a határokat is áttöri, és hogy milyen értelemben mondja ki ő azt, hogy tiszta minden étel. De egy kicsit visszatérve az ószövetségi szabályra, a tiszta és tisztátalan dolgok megkülönböztetésének a részletei nagyon-nagyon ősi szabályok, tehát egy kicsit az ősemberi, illetőleg az ókori emberi korszakba és az ő fejükbe kellene visszacsöppennünk, hogy megpróbáljuk megérteni. Néha nem is tudjuk pontosan a magyarázatát, hogy mit miért tiltottak. Például az állatok esetében úgy tűnik, hogy nagyon sok olyan állatnak a fogyasztását tiltották, ami pogány áldozatokban szerepelt, vagy fontos szerephez jutott. Például a disznó a babiloni vallásban, főleg Tammuz istennek volt áldozati állata. És emiatt a zsidók, hogy a babiloni vallással semmi kapcsolatuk ne lehessen, a legszigorúbban tiltották a disznónak bármifajta fogyasztását. Lehetett persze az állatszabályokban higiéniai ok is, illetőleg természetes iszonyodás bizonyos állatoktól. A teve például tisztátalan állat, a struc, a pelikán, a bagoly, ezek lehet, hogy ilyen nagyon egyszerű, ősi ízlésből fakadó törvények és szabályok. És hát ezek után nagyon sok más tisztátalansági fajtát is a Biblia felsorol, akár a szüléssel kapcsolatos tisztátalanságot az asszony számára, a bőrbetegségeket, a leprát, a szexuális élettel kapcsolatos tisztátalanságokat. De ha már itt az evangéliumra rátértem, akkor egy pár szót hadd mondjak erről. Jézus arra tanít, hogy nem azt tesz tisztátalanná, ami az ember száján bemegy, hanem azt mondja, ami a szájunkon kijön, ami a szívünkből kijön. Vagyis ő azt mondja, hogy a szív tisztasága a fontos. Nem ezek a külső szabályok. Fontos a tisztaság, fontos az, hogy Isten elé méltó módon, szeretettel és hittelteli szívvel lépjek. De ennek a lényege nem az ételek, nem a ruházat, és nem más külső szabályok betartása, hanem a valóban szeretettel és hittelteli élet. Ezért mondja őt, hogy arra kell vigyázni, amely szánkon kijön. A gyűlölet, a harag és a többi bűnök, amik az emberek szívéből származnak. Vagy egy másik helyen azt mondja, hogy az edények nem attól lesznek tisztává vagy tisztátalanná, hogy mennyire mossuk őket. Ő azt mondja, hogy adjátok oda, ami benne van. Adjátok oda a rászorulóknak. És akkor tiszta lesz egészen. Az ételünk akkor tiszta, ha adunk belőle. Az asztalunk akkor tiszta és Istenhez méltó, ha a szegénynek is jut belőle. Az afrikainak, az éhezőnek. Akkor ehetünk nyugodt szívvel, ha adunk a kenyerünkből, ha megtörjük másoknak is. Vagyis Jézus számára fontos a tisztaság, de az igazi, a szívbeli tisztaságot hirdeti.
Végül egy nagyon érdekes része a Leviták könyvének a nők és a férfiak különböző megkülönböztetése. A nők viszonylag elnyomottan voltak kezelve, így olvashatjuk a Leviták könyvében. Például, hogyha együtt áll egy férfival tisztátalan, vagy hogyha megérintik, tisztátalan lesz az is, aki hozzáért. De még amihez az a nő is hozzá nyúlt, is tisztátalanná válik. A mai szemmel ez egy elég érdekes megkülönböztetés. Egy 21. századi nő ezt nem nagyon képes felfogni, megérteni. Ezt hogyan kellene értenünk?
A Biblia arra tanít, hogy maga a szexualitás, az életfakasztás egy szent dolog, isteni dolog, a teremtő művében való részvétel. De éppen ezért úgy érezte az ókori ember, és ennek is megtaláljuk a lenyomatát a Bibliában, hogy a szexualitás által egy olyan területre lép be az ember, ami számára nem teljesen engedélyezett. Mintha az Isten világába lépne át, és mintha ezzel egy kicsikét vétene is ő ellene. Éppen ezért nagyon sok ókori népnél kialakul például a férfiaknál a körülmetélkedés. Ez egy kamaszkori rítus, amikor egy fiú kezd belépni, vagy készül arra, hogy belépjen a szexualitás életébe, a felnőtt korba, akkor mintegy áldozatot hoz, méghozzá a szexualitás terén, mintegy kiengeszteli az istenséget azért, hogy ő ezt a vétséget el fogja követni, és ebbe a világba, az életfakasztás világába be fog lépni. Ezért alakul ki a Bibliában is, hogy a szexualitással kapcsolatos dolgok tisztátalanná tesznek. Azzal együtt, hogy szentek is, mert életet fakasztanak. Tehát ezt a kettőt együtt mondja a Biblia. És itt egy kicsit hadd korrigáljam a kérdést. Ezt egyformán mondja a férfira és a nőre a Biblia. Tehát a férfi is tisztátalanná válik a szexualitás megélése által, ha együtt van a feleségével, vagy ha magfolyásban szenved. És éppen így a nőnél főleg a havi vérzést tekintették ilyennek, illetőleg a férjével való együttlétet. Talán azért is, mert úgy gondolták, hogy ezek által az ember erőt veszít is, tehát életet ad, de ugyanakkor valami erő, isteni adomány ki is megy a testéből, és ilyen módon válik néhány napra tisztátalanná. Hogy mennyire egybe van a szent és a tisztátalan, hadd mondjak erre még két példát, ami talán ezt megvilágítja. A főpap, amikor bemegy a szentek szentjébe, azt olvassuk, hogy előtte meg kell mosdania, tehát tisztává kell magát tenni, bemegy, és utána azt olvassuk, hogy utána is. Mert hogy oda neki nem lett volna szabad menni. Mert Isten elé senki nem állhat. És éreztek egyfajta lelkiismeret furdalást emiatt, hogy ő mégis ott volt, tehát mintha vétett volna valamit, ezért kellett utána is megmosdania. Vagy a szent iratoknak az érintése. A tekercset, a szent tekercset, amin a Biblia szövege volt, ha valaki újjal megérintette, azt mondták, hogy tisztátalanná lesz. Pedig a tekercs szent, csak neki ezt nem lett volna szabad érinteni, mert annyira szent az egy vétség, ha ő profán módon kezeli, és túlságosan közel akar hozzájutni. Vagyis ezek a szabályok egyszerre állítják, hogy a szexualitás szent, és egy ilyen nagyon különleges ókori mentalitással éreznek egyfajta lelkiismeret furdalást, amikor valaki ebbe a világba belép. Ebben is a kereszténység újat hoz, és azt az oldalát tartja meg az ókori és a bibliai bölcsességnek, hogy a szexualitás Isten által akart és teremtett dolog, az egyéválásnak, a szeretetnek és az életfakasztásnak a gyönyörű ajándék, amiben semmi szennyes, semmi bűnös nincs, hanem szent dolog, amit Isten adott az embernek, a családnak, arra, hogy megélhesse az egyéválást és az életfakasztást.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorunkba, és a következő adásokban fogjuk folytatni a Szentírás megismerését és egyúttal a Leviták könyvét. Nagyon köszönöm Püspök atyának a mai beszélgetést is, a kedves hallgatóknak a figyelmet, maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Hitkapuja. Székely János püspökatya és Soproni Mónika hitvédelmi műsorát hallották. Mária Rádió.
Fáj Ferenc a mai nap költője. Ő ugyanis június 20-án született 1921-ben Pécelen, aztán 1981-ben Torontóban halt meg. Az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. Sőt, Márai Sándor szerint a legnagyobb. Határgyűző is mirtatta őt. Egy kicsi részlettel, a Próbatétel nevű versének a részletével ajánlom a hallgatói család figyelmébe Fáj Ferenc művészetét. Úgy élj, mint ez az alma ág. Villámsújtottan, féreg etten, de bátran. Látod, meg se rezzen kezén az öt fehér virág. Igazítsd dalra hát a szád, s takargasd védő énekeddel. Fáj Ferenc, az emigráns magyar irodalom egyik legnagyobb költője. Június 20-án született. Fáj Ferenc, Kánikula. Mezít láb jár nagy rétjein az Isten. Napszít a lába térdig harmatos. És ránk gondol, ti tűzben élünk itt len, s a lábunk élő álmokat tapos. Eldőlt a ház, s mint szélvert lompos árnyak húzzák a fák a porban karjukat. Szüköl a csend, a csontkemény halálnak szikrázó bokrok aljánásjukat. Lobban a szél, izzúgó, sárga hullám, izzó taréján szállnak a füvek. Rézláng lobbog egy templomferde tornyán, s rózsáim száján tik a trémület. Elégni most, lebegni, mint a barna távoli földek füstje. Vagy gyalog, mezítlábasan elindulni arra, hol Isten térdén hűs harmat ragyog.